Az Úr nevében köszöntök mindenkit. Ez az az ének, amely a sorozatunk címét is adja. Jézus, te égi szép. Estéről estére vizuálisan próbáltunk azonosulni ezzel a felkiáltással, ezzel az örömújongással, azoké, akik megismertük az Urat, és egyre mélyebbre szeretnénk eljutni ennek a megismerésnek, és Jézus Krisztus iránti lelkesedésünknek, rajongásunknak. Most azonban nem csak vizuálisan, hanem auditív szinten is azonosulni tudtunk, és lelkesedni együtt azért, aki a világ megváltója, és a személyes életünk ura, és megváltója is lehet. Estéről estére mondjuk és serkentjük egymást ebben, és visszatekintünk elődeinkre. A 45. Zsoltár vált az egyik része a minden esti buzdításunk, ahol a zsoltáros feltekint az égre, ahol a Fiúisten, ami közben járunkként áll az Atyaisten jobbján, és ő hozzá küldi rajongó énekét, zsoltárát. Szebb, szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. A tegnap esti előadástól a zsoltár második sorával foglalkozunk, ezzel a tényezővel, hogy kedvesség ömledez ajkadról. És elmondtuk, hogy Jézusnak a szépsége, amiről énekelünk, és amiért rajongunk, nem egy esztétikai külső szépség, hanem az a belső szépség, amely százféleképpen megnyilvánult, akkor, amikor az embervilágunkba jött. És erre a szépségre csodálkozik, ezt a szépséget csodálja a zsoltáros is, bár ő csak jövendőlésből ismerte. A messiási jövendőlésekre építette ezt a lelkesedését. Azért a messiásért, aki jönni fog, mi pedig már tudjuk, hogy ő eljött az időnek teljességében, és mi visszatekintünk arra az időre, amikor a földünkön járt és tanított. És újból lelkesedünk ő érette, és a zsoltárossal együtt kiáltjuk ezt a lelkendezésünket. Szebb, szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. Jézus Krisztusnak szabadtéri beszédei, nagy ívű prédikációi, kezdve a híres hegyi beszéddel, lenyűgöző alkalmak voltak nagyon sokaknak a számára. Nem csoda, hogy az evangélium úgy számol be, hogy Jézust ezeken az alkalmakon mindig egy egész sokaság, tömeg kísért. Ezekhez csatlakozunk ma este egy második ilyen alkalomra, amikor az Úr Jézus tényleg egy tömegnek a közepén áll egy dilemma előtt. Mert hogy önmaga a körülmény már bennünket arra késztet, hogy felkapjuk a fejünket. Mert hányszor nem történik meg veled is, velem is, hogy ilyen lehetetlen határhelyzetbe kerüljünk. A dilemma azt jelenti, hogy választani kell két lehetetlen helyzet között. Az egyik ezért nem jó, a másik azért nem jó. Egy ilyen dilemmába Jézus megszólal, és ahogyan fölvezeti a megoldást, annak van aktualitása ma. A történetet tudom, hogy ismerjük. Az előadásunk ugyanaz a cím alatt, hogy nyári évad második része, felvet egy kérdést. Ez a ma esti előadásunk azt a kérdést veti fel, hogy mennyi a kevés és mennyi a sok. Majd meglátjuk, hogy mire vonatkozik ez a Kérdés, miután a történetet magát, amit János evangéliuma ír le a 6. fejezetben, miután azt egy kicsit áttekintjük. Egy képet is hoztam, és a meghirdetett címmel együtt láthatjuk az 5000 szüksége címen. Nyilván rájött az, aki Biblia ismerő, Biblia olvasó, hogy az úgynevezett 5000 ember megvendégelésének az alkalmáról, a körülményéről van szó. Egyetlen ígét ragadok ki ebből a leírásból, és fölvetítem itt. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Most már dereng, hogy mit is jelent a felvetett kérdés, hogy mennyi a kevés, és mennyi a sok. Mert ebben az alkalomban, amit Jézus adminisztrál, ebben az alkalomban tisztázódik ez a kérdés, hogy mennyi a kevés, és mennyi a sok. Mielőtt belevágnánk ebbe az utazásba, a János leírásának a megértésébe, el szeretnék mondani egy igaz történetet. Marosvásárhelytől fölfele van egy vidék, ahol nagy hagymatermesztés zajlik. Nagyon jó talaj van, megfelelő annak, és az ottani egyik lelkész mondta el ezt a történetet, hogy fiatal lelkészként érkezett abba a községbe, ahol szinte minden adventista család hagymatermesztésből élt. És elkezdte látogatni a családokat, és az egyik családban, ahol először érkezett látogatóba a lelkész, éppen az udvaron hámozta, rendezte a hagymát a testvérnő, és ott az udvaron elbeszélgettek, megkérdezte, hogy sikerült a termés azon a nyáron, és a testvérnő lelkendezve mondta, nagyon jó volt, olyan hálásak vagyunk a Jóistennek, egy csomó hagymánk lett, egy nagy talicskával hoztunk be a kertből. Imádkoztak ott a hagymarakás mellett, hálát mondtak az Úrnak, és a lelkész tovább ment. És egy másik családnál szintén hagyma körül forgolódtak, de már többen voltak, és ott is lezajlik ez az érdeklődés, és egy hasonló beszélgetés. A kérdés, hogy hogy sikerült az idén a hagymatermesztés. És a testvérnők is savanyúan mondta, hogy hát az idén csak egy utánfutóval lett. Hogy mennyi a kevés, és mennyi a sok, az nem mennyiség kérdése. A Biblia azt írja, hogy a legnagyobb áldás az életben nem a sok, sem nem a kevés, hanem a megelégedés. A megelégedés. Visszatérünk a történetünkre. Egy kicsit másként fogjuk ezt a történetet elemezni, úgy, hogy belőle az aktuál tanításokat vonjuk le. Azokat, amikkel mi találkozunk, a posztmodern emberek, akik ebbe a zűrzavaros élettérbe születtünk és élünk itt, szegény Európába. Szükségünk van feleleveníteni azokat a sorok között található tanításait az Úr Jézus Krisztusnak, amelyért igen sokan ilyen lelkendezéssel kiáltottak fel, hogy kedvesség ömledez ajkadon. Jézusnak minden szavának értelme van, célja van és értéke van. Ezért érdemes egy kicsit közelebbről, így felnagyítva figyeljük meg Jézusnak a megnyilvánulásait, a beszéd mellett a szándékát, talán, ha lehetne egy kis fantáziánk, akkor az arc kifejezését is. Figyeljük csak meg! Ha elolvassuk a történetet magát, és biztatok mindenkit, ha hazamegyünk, vegyük elé Bibliánkat, és a 6. fejezetből olvassuk el ezt a történetet a János evangéliumából, ahol látunk 3 hozzáállást. Ez a helyzethez, hogy 5000-nyi sokaság van egy helyen, valahol lakott területen kívül. És egy másik evangélium azt mondja, hogy ezeket nem lehet hazaengedni így, éhesen, mert kidőlnek az úton. És akkor alakul egy párbeszéd Jézus és a tanítványok között, egy olyan párbeszéd, amelyből idéztük az alapigénket, amikor az Úr megszólítja az egyik tanítványát, Fülöpöt, vagy a régebbi fordítás szerint Filepet, és kérdi az Úr, hogy honnan lesz nekünk most kenyér 5000 embernek a részére. Erre a kérdésére az Úrnak 3 hozzáállást látunk felsorakozni. Érdemes mindegyikre közelről figyelni, mert valamelyikbe ott találhatjuk saját magunkat. Vagy talán néha ebbe, néha abba a hozzáállásba saját magunkat felismerhetjük. Az első a Fülöp. Egy szóban, ha elolvassuk az állásfoglalását, mikor Jézus rákérdez, hogy honnan lesz kenyerünk, Fülöp a pessimista. Miért? Mert ő megáll és kalkulál, számolgat. Ő egy pragmatikus ember. Látszik, hogy tudja, hány óra van. Azonnal kiszámítja, és azt mondja, mester, itt legalább 200 dénárnyi kenyérre van szükség. Sokan vagyunk, és sokszor vagyunk ilyen helyzetben. Pontosan tudjuk a dolgot. Kiszámítjuk helyben. De ennyi. Azért pessimista Fülöp, mert ő nem talál, lehet, hogy nem is keres megoldást. Neki csak kérdése van. Neki csak pontos adata van. Ő nem azt tudja, hogy hogy lehet megoldani, ő azt tudja, hogy nem lehet, hogy nem lehet megoldani. Gyakran vagyunk ilyenek, hogy a nagy rakásba csak azt látjuk meg, ami nem jó, ami hátrahúz. Pessimisták, borulátók magyarul. Ez az álláspontja Fülöpnek alapállás sokszor sokunk számára. A szükséget látjuk, de nem látjuk a lehetőséget. Pedig higgyétek el, mindig, ahol van szükség, ott van lehetőség is. Ilyen vagy olyan, mindig van valamilyen lehetőség. Különösen, ha hívő emberek vagyunk, ha hiszünk a gondviselésbe, akkor mindig ott van valahol, ott lappang a lehetőség, a szabadulásra, a megoldásra, mindig van. Providenciának nevezzük ezt, amikor az embernél, ahogy az este tanultuk, lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Ezért ez a pessimista magatartásforma még emberi vonatkozásban sem, emberi megítélés szerint sem nem ajánlható. A pessimista ember alapjában negatív. Eszembe jut egy baráti beszélgetés az optimista és a pessimista között. A pessimista az úgy, ahogy szokott, mindig síránkozik, mindig jajgat, jaj, micsoda idők, micsoda körülmény, ilyen nem volt, soha nem is lesz. És a végén azt mondja, ennél rosszabb már nem lehet. És az optimista kiugrik, és azt mondja, dehogy nem. Szóval ez a különbség az optimista és a pessimista között, hogy még a határhelyzetben is az optimista lát valamit, a másik nem. A második hozzáállás az András hozzáállása. Ez az András Simon Péternek a testvére. Egy érdekesség ez a Jézus tanítvány toborzásában, hogy szinte minden személyt, akiket tanítványságra szólított, kettessével hívta. Vagy testvérek, vagy, de kettessével. És ugyanígy küldte el az ő missziójukban a tanítványság végén, kettessével. Hogy az ember tanulja meg, hogy az ember tudja, hogy nincs egyedül a világon, és hogy nem ő az egyedüli, akire szükség van. Hogy nem ő a világ közepe, hanem legalább még egy van, ilyen, mint ő. És András, ez a Péter testvére, ritkán kerül megemlítésre, mindig úgy, mint második. András, ő az, akinek nincs saját azonossága, ő úgy szerepel, mint Péter testvére. Ez egy olyan filozófiai árnyalat a dologban, amivel nagyon sokszor találkozunk, és emlékszem, hogy egy alkalommal házassági istentiszteleten beszéltem erről, hogy a vőlegény és a mennyasszony többé nem lesz X családnak a fia, Y családnak a lánya, hanem egy új státuszt kap. Lesz Ibolyának a férje, és lesz Árpádnak a felesége. Nem lesz többi neved. Itt Magyarországon azt mondják, hogy Kovácsné. Már második lettél, mert olyan szükségünk van sokszor ezt a második helyet elfoglalni. Egy olyan világban, ahol mindenki az első helyet szeretné. Nagyon fontos, hogy szokjuk meg ezt a másodikat. András egy ilyen. Ő az optimista. Már amennyire. Ha elolvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy ő nem számol. Ő nem egy ilyen könyvelői stílus. Nem egy irodai, elméleti ember, hanem gyakorlati. Ő azonnal szétnéz. Jó, hogy baj van, nincs kenyér, nincs ennivaló. Lássuk, tényleg nincs. Mit szólunk ez az állásfoglaláshoz? Ugye egy kicsit biztatóbb, mert mindig van valamilyen lehetőség, mondottuk az imént. És András utána néz. Talál egy érdekes dolgot. És jön, Jézus Fülöppel még mindig beszélgetnek, és András visszatér, és azt mondja, találtam. Valamit találtam. Találtam egy fiút, egy fiúcskát, akinek csomagolt az édesanyja 2 kenyeret és 5 halacskát. Ha itt elhallgatott volna András, akkor tényleg optimista maradt volna. De tudjátok, mit mondott ezután? De mi ez ennyi embernek? Ezért csak részben optimista András, de viszont mindenképpen értékelendő ez a megközelítés. A Bibliában találkozunk helyzetekkel, ahol az a kevés, amelyik számításba se jöhet, hogy elégséges legyen, az nagyon nagy dolgot művelt végeredményben. Az, hogy van egy fiú, akinél van 2 kenyér és 5 hal, bebizonyosodik, hogy elég. Elég lesz 5000 embernek. Mózest, akit elhívott az ókorban az Úr, hogy legyen a nagy szabadítás, a kivonulásnak, az exódusznak a nagy vezére. Ő úgy jött el, ahogy ott a Madián pusztájába a juhait őrizte. Egy bottal. Egy botor fadarabbal. És amikor az Úristen elé került, és az Úr készítette őt a nagy feladatra, amikor maga alatt volt, és mindent elmondott azért, hogy ne kelljen menjen, ne kelljen fölvállalja a feladatot, hogy dadogok, hogy nem vagyok én arra való, hogy üres kézzel. Mi van a kezedbe? Kérdezte az Úr. És akkor vette észre, hogy van. Mindig van valami. Egy bot volt a kezébe. És az Úr azt mondta, engedd el. Tudjátok, mi lett? Az új szövetségben az apostolok cselekedetében van egy másik történet. Egy idős özvegyasszonyról, akinek nem volt semmilyen jelentősége a gyülekezetbe, a társadalomba. Egy asszony, akinek a szegénység volt a jellemző, és mégis a kinőtt ruhákat szabdalta, és amivel rendelkezett egy tű, és kézzel türelmesen a darabkákból össze varta és gyermekeknek készített a felnőttek által már eldobott ruhákból ruhácskát. Mi van a kezedbe? Mondta Mózesnek. Mi van a kezedbe? Mondta Dávidának. Mi van a kezedbe? Mondja Andrásnak. Vagy mondja András a gyereknek. Van két kenyér, és öt hal. Ugye ezek az álláspontok, Filipnek a hozzáállása, Andrásnak a hozzáállása mutatják azt, hogy nem kell beletörődni soha abba, hogy nincs tovább. A keresztény ember mindig kell lásson, kell keressen, kell várjon a következő lépésre, mert mindig van egy következő lépés. Még mindig van. Ez a lemondani nem akarás, amiről beszélünk, és amire András hozzáállása késztet bennünket, mutatja azt, hogy soha nem szabad teljesen letenni a lantot. Lemondani végleg, és lehangolódni, és engedni, elsodortatni a helyzet lehetetlensége által. Amit feljegyeztem ide magamnak, az, hogy András egy kicsit jobb álláspontot képvisel, mint Fülöp, de ő sem keres. Ő sem kérdez. Ő sem reménykedik. Hamar levonja a konklúziót. Van valami, de mi ez? Éppen ezért levonhatjuk már is a konklúziót, hogy sokszor az életben a Fülöp álláspontja, a pessimista, az végképp nem jó. Az az optimizmus se, amelyik csak egy darabig megy el, csak valamennyire ragyog fel, és aztán kialszik, az sem járható út, hanem van egy harmadik. Van egy harmadik állásfoglalás, egy harmadik hozzáállás, amelyik nem emberi. A Fülöp hozzáállása emberi hozzáállás. Az András hozzáállása hasonlóképpen emberi hozzáállás. Különbségeivel, de mindkettő emberi hozzáállás. A harmadik az a Jézus hozzáállása. Miután türelmesen meghallgatja őket, következik a pont, az íre. És Jézus hozzáállását én a ma esti előadásban a realista hozzáállásnak nevezem. Mert Jézus az, akit János észrevett. János nem hagyta magát elsodorni a pessimizmus vagy a részleges optimizmus által, hanem figyelte, hogy most a mester milyen állást foglal. Milyen sokszor volna fontos ezt tenni? Hogy ne egy emberre figyeljünk, aki több a másiknál esetleg, több osztálya van, több diplomája van, több gazdasága, több bölcsessége van. Sosem elég. Az, ami emberi, az sosem elég. Nem elég addig, ameddig van annál több, és annál jobb. És mi erről beszélünk. Az Úr Jézus az a forrás, mondtuk a legelső előadásban, ahonnan mindent elvárhatunk. Ő az, aki mindenek felett van. Ő az, aki által teremtetett a világ. Ő az, akinek a hangja, a szava föntartja a világot. Hogy tekintenénk el ettől a forrástól, ettől a gazdaságtól? Jézus hozzáállása az, amit észrevesz János, és a lelkében János mielőtt leírja, elkönyveli úgy magának, hogy azért, amit mond Fülöp, amit mond András, én bízom abban, hogy amit a mester fog hozni, az biztos jó lesz. Mert nála nincs lehetetlen. Lehet számolni, 5000-en vannak. Mit adunk? Persze, hogy emberi számolgatás révén egy ilyen konklúzióhoz jutunk, hogy nem elég, hogy nem megoldás. Jézus meglep. Általában ő meglep. Meglep az ötleteivel, meglep a megoldásaival, és főleg meglep az ember felettiségével. Ő mindig, amikor megnyilatkozik, több, mint bárki más ember. Többet tud nyújtani, többre ad reményt, és így tovább. Eszembe jut egy anekdóta Einsteinról, a tudósról, aki barkácsol az udvaron, és a szomszéd átkiált a kerítésen. Üdvözlöm, Einstein úr! Mit barkácsol? Hát azt mondja, készítek egy kutyaolat. És átnéz a szomszéd, és látja, hogy majdnem kész van a kutyaol, és két bejárat van, egy kicsi és egy nagy. Einstein úr, hát miért készít két bejáratot? Egyszerű, két kutyám van, egy kicsi és egy nagy. És akkor a szomszéd azt mondja, de Einstein úr, ahol bemegy a nagy, ott nem mehet be a kicsi is? És azt mondja Einstein, erre nem gondoltam. Einstein mondja ezt. Ennyit arról, amit az ember képes. Bárki legyen, ha ember, akkor az ilyen. Soha nem mondhatjuk, nem bízhatunk, hogy egy ember megoldása teljes. Ilyen értelemben visszatérni a realista Jézusi megoldásra, ez a járható út. Ez az, ami ebben a helyzetben is megadta a szükséges leckét a tanítványoknak. A tanítványok csak figyelték. Figyelték az álláspontokat. Fülöp egy bizonyos értelemben egy ilyen tekintély volt a tanítványok között, a döcögös kérdéseket ő teszi fel. Fülöp volt az, aki merész kérdéseket fogalmazott meg. Mutasd meg az atyát, és elég nékünk. Egy tanítvány sem mert ilyet mondani az úrnak, de ő igen. És nyilván, hogy voltak elvárások. A tanítványok figyelték. Aztán jött András a megoldással. végeredményben a Jézus hozzáállása az, ami megoldja a kérdést, mint mindig. Jézus hozzáállása két irányban nagyon-nagyon beszédes, nagyon kifejező. Mi tudjuk, hogy mi volt Jézusnak a megoldása. Előhozták azt, ami volt, a két kenyeret és az öt halat, és a legtermészetesebb módon, ahogy szokta, fölemelte két kezét, imára hálát mondott és megáldotta. Olyan a szöveg az evangéliumban, mint az úrvacsorai kötött szöveg. Vette a kenyeret, hálákat mondott, és adta az ő tanítványainak. Pont így írja le János itt is, és az úrvacsoránál később. És mi történt? Tessék mondani. Egy csoda történt. Ez történt. Törték, adták, és a két kis lepényből, két kis kenyérből jól lakott 5000 ember. Mesés. Mesés, de nem mese. Hanem az a kézzel foghatósága a realitásnak, amiért mondjuk, hogy Jézus a realista. Mert hogy az ő gazdag tárházába mindig elégséges van. Sőt, ahogy mondtuk idézve a 23. Zsoltárt, ő mindig úgy tölti a poharunkat, hogy csordultig van. Többet ad a kelleténél. Itt is mindenki jól lakik, és a végén maradt 12 tele kosár. 100-szor több, mint amennyi volt eredetileg. Tudjátok, mit mond Péter egy adott pillanatban? Uram, mi mindent elhagytunk, éretted, velünk mi lesz? És Jézus azt mondja, hát az lesz, hogy ha elhagytatok mindent, mennyit kaptok? 100 annyit. Pontosan ezt mondja, 100 annyit. Ez mindig így történik, ha van hit. Ha oda teszed azt a kettőt, ami van. Az édesanyja, aki csomagolt annak a fiúcskának, nem is gondolta, hogy mi lesz abból a két kicsi kenyérkéből és az 5 szárított halból, amit a gyereknek csomagolt. Soha nem tudjuk, hogy amit becsomagolunk a gyerekeinknek, annak mi lesz a sorsa, abból mi lesz később. Az biztos, hogyha a megváltó kezébe jut, ha az ő áldása nyugszik meg majd rajta, akkor egy csoda lesz. Nem vonzó ez? Nem nagyszerű dolog ez? Ma, amikor egy olyan világot élünk, hogy mindenünk megvan itt, mindenre van alkalmazás. Nem kell kinyitni az ajtót, nem kell kinyitni a kaput, nem kell meggyújtani a villanyt, mindent innen. Egy ilyen kényelmes életben, amikor az emberek és ahol az emberek azt hiszik, hogy mindent lehet így megoldani, valakinek ki kell mondani, hogy nem. Vannak dolgok, amikre nincs alkalmazás itt, és nem is lesz, csak ott. Ez a nagy kérdés, amivel Európa küszködik. Meghasonlottunk, és egyre kevesebben maradtunk ezen az oldalán, ahol a realista Jézus uralkodik, és cselekszik. A túloldalon százak, ezrek, milliók készülnek a nagy szettelésre. Nem tudom, hogy hívjátok itt ezt a progresszista tervet. Jézus megoldása egy csoda. Mikor gyerek voltam, volt egy ilyen gyerek énekes könyv, a Csicseregnek a madárkák, lehet, hogy ismeritek itt is. Abban volt egy ének, hogy Jézusról, aki mindent tud, mindent lát. Egy ilyen sor volt. És ez a nagy igazság felőle, hogy ő mindent tud, mindent lát. Nála nincsen lehetetlen, mi számolunk. Mi számolgatunk, nagy okosok vagyunk, ezt is tudjuk, azt is tudjuk. Tudjuk, ezt miért nem lehet, azt miért nem lehet, ezt miért kell, azt miért nem kell. Tudjuk, csak a megoldást nem tudjuk. Ő éppen azt tudja. Éppen ezért Jézus ma este ide fordul, és azt kiáltja, hogy Fülöp, András, nem kenyér kell ide, és nem hal. Halljátok ezt a mondatot? Kenyér és hal. Szoktátok használni valakire, hogy ez kenyérért és halért az, aki. Találkoztam egy pappal, iskolában tartottam egy ilyen 5 alkalmas szemináriumot, az iskolával együtt szerveztük meg, és ez a tanár úr volt az, aki felkarolta az ügyet, kaptunk termet, és ilyen iskolai rendszerbe beépítve tartottuk meg. És a végén azt mondta, hogy őt nagyon meglepi az, hogy az előadó tényleg hisz, valósággal hisz abban, amit mond. Mert hát a vallás az olyan, amit mondani kell, ha már vallás, akkor Isten, akkor ez, akkor ennyi, és megyünk tovább. Az igazság az, hogy vannak ilyen lehetetlen helyzetek, amelyikből azért nehéz kimozdítani valakit, mert rosszat szokott meg. Egy gyereket visznek a hegedűs mesterhez, hogy tanítsa meg hegedülni. És az édesanyja, aki a gyereket viszi, elbeszélget, valahogy megegyeznek, még az árában is. És hát azt mondja a tanár úr, hogy ennyi egy órára. Kicsit soknak tűnt az anyának, és azzal érvelt, hogy hát azt elfelejtettem mondani, hogy a gyerek már tud egy kicsit hegedülni. Nem lehetne egy kicsit olcsóbb? Jaj, nem, azt mondja, ha tud egy kicsit, akkor kétszer annyi lesz az ára. Mert először el kell felejtse, amit tud. Újra kell tanítani, és az biztos, hogy aki előről tanulja, az könnyebben tanulja meg, mint aki rosszul tanulta meg, és utána tanulja meg még egyszer jól. Valahogy így állunk mi a mai világban, hogy a vallás lett egy ilyen hamupipőke. Az a hátsó, az a legutolsó. Az jó ünnepelni egyet, bulizunk, aztán annyi a vallással. Mi megyünk a magunk okos útján, mi mindent megoldunk majd magunknak, és nem látjuk, hogy az emberi pessimizmus, az emberi optimizmus, az emberi sehova nem vezet. Erről vagyok meggyőződve, és ezért tudok lelkesedni az Úr Jézus Krisztusért. Mert ő a forrása ennek a realizmusnak. Hallom, hogy ilyen emberszabású robotokat készítenek, amelyek félelmetesen bölcsek és intelligensek. Már ez a félelem lappang az emberekben, hogy nem-e a mesterséges intelligencia meg fogja haladni az emberét, hogy kikerül a kezéből az embernek a dolog, és nem fogja tudni uralni a helyzetet. Kiabálunk Erdélybe, még egy autópálya kellene, még egy távirányítható valami, még egy diploma, még egy cím a nevünk elé, és pénz, sok pénz. Minden embernek körülbelül ez az álma, ez kellene. És akkor jön Jézus ma este, és azt mondja, Fülöp, András, nem autópálya kell, nem alkalmazás kell, nem diploma kell elsősorban, hanem kell egy csoda. Egy csoda kell. Lehet, hogy még nem látjuk ezt a szükséget, de hamarosan meg fogunk győződni róla, hogy így igaz. Van egy mondat a leírásban, legyen egy kis türelmünk még, bár az időnk elfutott, de hát ma legyünk egy kicsit nagy lelkűbbek az időbe. Azt írja az 5. versben, hogy Jézus ebben a beszélgetésében Filippel és Andrással tudta, mit akar cselekedni. Jézus tudta, mit akar cselekedni. Végig hallgatta az egyiket, ahogy számol, végig hallgatta a másikat, ahogy keres és talál némi megoldást, de ő végig tudta, hogy mit akar cselekedni. És ezért mondom, hogy csoda, mert ezt cselekedte. Ezt tudta ő előre, hogy ide egy csoda kell. Nem tudjuk a kimenetelét. 5000 ember ott volt. Nem az, hogy egyszer jól laktak. Az arra volt elég, hogy pillanatnyilag úgy fellelkesedjenek az Úrért, hogy királlyá akarták avatni. Szinte elfutott előlük, mert Jézus nem ilyesmit akart ezen a világon. Jézus azért jött, hogy egy csodát helyezzen el oda, ahol a legnagyobb szükség van. És ő ilyen ma is. Ha nekünk egyébért van szükségünk rá, az nincs a rendjén. Pál apostol azt mondja, hogy azok, akik bíznak az Úr Jézus Krisztusban, csak erre az életre nézve, azok minden embernél nyomorultabbak. Mert Jézus Krisztusnak a szerepe és a hite ebben az életben nem azért van, hogy itt legyen az embernek szerencséje. Hogy nyerjen a lotton, hogy jó feleséget kapjon. Hát nyissa ki a szemét, könyörgöm. Hát dolgozzék, s keressen, és akkor nem kell lottó. Ő azért van, hogy egy csodát hozzon, hogy a sötétségből a világosságba röpítsen át, és a halálból az életbe. Erről szól a keresztény hit, az egyetlen, amelyik sorskérdést old meg. És Jézus, aki előre tudja, hogy mit akar cselekedni, elhozza a csodát, egy csodát. Olyan egyszerűnek tűnik. Szétosszák a kenyeret, és minden meg van oldva, mindenki jól lakik, mindenki ünnepel, mindenki hálálkodik, összegyűjtik, marad a 12 telekosár. És miközben olvassuk és hallgatjuk ezt a történetet, mintha kihull a sorok közül valami. Mert ez, hogy Jézus maga tudta, mit akar cselekedni, nem csak ennyi. Egy csoda, hanem még egy csoda. Tudjátok, melyik ez? Amelyik nem a kenyérről szól, amelyik a tanítványokról szól. Mikor minden kész lett, mindenki jól lakott, akkor már senki se várt semmit. De Jézusnak volt egy terve, a tanítványokkal, az egészet, azon a napon nem csak az éhesekért tette, a kíváncsiskodókért, akik odajöttek el, esetleg a kémekért, a sokfélék voltak ott. Mindenkit ellátó, mindenkinek egyformán kiosztotta. De az ő szívében az első helyen azok a közeliek voltak, a tanítványai, és ezeknek is hagyott egy leckét. Tudjátok, hogy szól? Osszátok ki. Ültessétek le őket. Osszátok ki, és ami van, gyűjtsétek össze. Van feladat. Én azért vagyok itt. Ha otthon volnék, többre mennék. A krumplim fele a kertemből a földbe maradt. Ide jöttem. Mert sokszor az Úr ezt mondja. Osszad. Menj és adj. Ha szükség van, akkor kell menni. Meg kellett tanulni a tanítványoknak ezt az apostolságot, ezt a küldetést, amire készítette őket az Úr. És ez egy második csoda. 12 ember, nagy része írás tudatlan. Ezek azok, akiknek a vállára és a szívére tette Jézus a világ legnagyobb eszméjét. Azt az eszmét, amelyik sorsot vállal fel, és old meg. Halász emberből tett világhírű apostollá. Ez nem csoda? Igen, csoda. És csoda az, hogy én itt vagyok. Csoda az, hogy te is ott lehetsz a helyeden. Hogy minden nap egyel többet azok a lépések közül, amellyel a célhoz közeledsz, megteszed. Ez az a csoda, amelyre ő késztet. Szüntelen mondja, szüntelen üzen, szüntelen eszedbe jutatja. Kell a csoda, de mindig kell egy második csoda is. Ma este is hoztam egy idézetet. Még engem is meglepett, ma is elolvastam, mikor készítettem, Petőfi Sándor. Nem várnád el, hogy ilyen filozófikus megközelítéssel tudjon megnyilatkozni. Beszéltünk arról, hogy Európa milyen, nálunk fele jár az a mondás, hogy nagy az Isten kertje. Nem tudom, ha itt használjátok. Sokféle van benne. Nos, Petőfi az Én című versében ezt írja. A világ az Isten kertje, gyom s virág vagytok ti benne, emberek. Én a kertnek egy kis magja, de az Úr, ha pártom fogja, benne gyom, tán nem leszek. Érdemes elgondolkodni, ahogyan ezek a nagy lelkű és sziporkázó elméjű emberek, a művészek meg tudják látni azt, ami nagyszerű. Nem várnád el a harcos és forradalmár Petőfitől, hogy ilyen rafinált belső értékre legyen érzékeny. Nehogy gyom legyek, mikor lehetek virág. Segítsen Isten engem és téged is erre a bölcsességre, hogy tanuljuk meg, hogy a semmiből, a kevésből az Úr tud tenni nagyot és sokat, nálad is, nálam is. Imádkozzunk. Édesatyánk, most a te szent ígédért mondunk hálát, és ezért a csodás alkalomért, amikor énekben is szóban felénk fordultál, és üzenetedet olyan emberien megosztottad velünk. Köszönjük, hogy értelmes gondolatokkal láttál el, hogy ma este is rád csodálkozhatunk, és a te hatalmadra, hogy te vagy az, akire vágyunk, hogy kapcsolatunkban megtaláljunk, és ez a kapcsolat vezessen el bennünket egészen a célig. Úgy szeretnénk tere átbízni életünket, sorsunkat. Úgy szeretnénk, ha ma este ez a változás megtörténne, hogy mindannyian még egyszer adjuk oda az életünk kormányát, hogy te vezéreld azt a te akaratod és a te elveid szerint, úgy, hogy biztos célba juthassunk. Könyörgünk önmagunkért és ami élet filozófiánkért, hogy te alakítsad azt, hogy ne a mennyiségre tekintsünk, hanem tekintsünk a lehetőségekre. Arra, hogy ott, ahol te vagy jelen, ott megjelenik előbb-utóbb a csoda is. A csoda, amely kielégít, megelégít. A csoda, amely változtat, átalakít és alkalmassá tesz. Erre kérünk, hogy munkálkodj lelked által és ígéd által valamennyünk életében, hogy a következő lépést megtehessük te feléd és az üdvösség felé. Áldjál meg eltávozásunkban, és magánéletünk minden körülményeit gondviseléseddel vezéreljed úgy, hogy megtapasztaljuk a te nagyságodat, és továbbra is csodálattal tudjunk követni és szolgálni tégedet. Ezt kérjük könyörögve üdvözítőnk nevében, atyánk, hallgassál meg, kérünk az ő érdeme által. Amen.